Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, új podcast sorozatot indít a Szabad Európa. Állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Bovesz Tibor vagyok. Kezdődjön a messziről jött ember, a Szabad Európa podcastja. Mai témánk az Ukrajnának szánt hitel és az olaj ársapka. Kezdjük az ukrán hitellel. Volt vétó a szavazásnál? Egyáltalán volt-e szavazás? Itthon erről is ellentmondó információk vannak.
Nem volt szavazás, de volt egy informális reggeli kedden reggel.
Ugye ez az ECOFIN-ről beszélünk, arról a találkozóról, amikor az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei jönnek össze.
Így került a pénzügyminiszterek asztalára ez az ukrán csomag is, ami 18 milliárd eurós uniós támogatást jelentene következő egy évben. Az azt jelenti, hogy havonta másfél milliárd eurót kellene makrofinanszírozási célokra adni az ukrán kormánynak. Ez az, hogy gyakorlatilag a költségvetési kiadásokat tudják finanszírozni ebből. Tekintettel arra, hogy egy sor nagyon fontos, kulcsfontosságú kérdés van napirenden. Erről majd később beszélünk egyébként, hogy egy négy különböző témából álló csomag állt össze. Ezért nem sikerült a napirendet egészen a keddi ülés kezdetéig összeállítani, viszont a pénzügyminiszterek hagyományosan tartanak egy ilyen informális munkareggelit. És ezen a informális munkareggelin derült ki az, hogy nincs értelme próbálkozni az ukrán csomagnak a jóváhagyásával, illetve az ukrán csomagot három különböző jogszabály jelenti, annak a részével, ami egyhangú döntést követel, mert a magyar pénzügyminiszter jelezte, hogy a magyar álláspont nem változott, és Magyarország nem támogatja ezt. Volt-e magyar vétó? Ha azt mondjuk, hogy a vétó azt jelenti, hogy ha szavazás van, akkor belengedjük azt, hogy nem. Ilyen értelemben nem volt, viszont a Magyarország blokkolta ezt a megállapodást, ez viszont egyértelmű.
Már csak ezen az informális megbeszélésen is azt említetted, hogy a napirend összeállításánál probléma volt. Miért volt probléma a napirendi pontokkal? Annyit mondjunk el, hogy a másik három fontos napirendi pont volt a hazánk ellen zajló kondicionalitási jogállamisági eljárásról szóló pont, a Magyarországnak járó helyreállítási pénzekről szóló pont, illetve tervben volt még, hogy döntenek a globális minimumadó elfogadásáról is.
Tulajdonképpen ez már egy taktikai kérdés, ami mindig az elnökség, a soros elnökség, jelen esetben a cseh soros elnökség kezel, hogy hogyan tudja kihozni a maximumot egy helyzetből. A helyzet most elég bonyolult, egy kicsit ilyen gordiuszi csomóra hasonlít, bár ki lehet bogozni. Ugye arról van szó, hogy egyrészt vannak mondjuk így a magyar elemei ennek a csomagnak, ez pedig valóban egy pontárt és a helyreállítási tervnek a jóváhagyása, a tanácsi jóváhagyása, másfelől pedig ez a magyar feltétel, jogállami feltételrendszerű szó eljárás esetén az Európai Bizottság javaslatáról való szavazás, ami minősített többség. Plusz itt vannak a magyar érdekek. A másik oldalon meg vannak a közösségi vagy tagállamok, amelyek két dologban manifesztálódnak. Ez egyik az ukrán csomag. Mondjuk úgy, hogy 26 ország egyértelműen azt támogatja, hogy közös hitelfelvétel révén tegyék stabillá az ukrán támogatást. Magyarország is támogatja szavakban legalábbis Ukrajnát, sőt kész arra, hogy bilaterális alapon, tehát két oldalú alapon folyósítsa ezt a pénzt, viszont ellenzi a választott módszert. Ez az egyik dolog. A másik pedig ugye a globális minimumadó, amit Magyarország már korábbiak során elfogadott, váratlanul néhány hónappal ezelőtt mégis meggondolta magát. Ennek is megvan a háttere, ebbe most nem mennék bele. Igazából arról van szó, hogy ezek a dossziék valamelyiken mindenki számára nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy az első indikáció, utalás arra vonatkozóan, hogy ezek a dossziékat összekapcsolják, a magyar kormány tette, még ha nem is nyilvánosan is nyíltan, de láthatóan összekapcsolta azzal, hogy megkérdőjelezte az ukrán közösségi javasolt módszert, összekapcsolta azokat a dossziékat, amelyek egyébként nyilván nem tartoznak össze. De láttunk ilyet már az Európai Uniónak a praxisában, hogy egy ország úgy próbál minél többet kihozni egy döntésből a maga számára, hogy blokkol, vagy megnehezíti más dossziék elfogadását. És így állt
ez össze... Ez a nyomlásgyakorlás, ami a politikában eléggé gyakori.
Így van, attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye mindegy kockát melyik oldalról nézzük, mindig ugyanúgy néz ki. Itt is arról van szó, hogy igen, van itt egy magyarok által tulajdonképpen megtett első összekapcsolás, árukapcsolás, de ez a másik oldal, ez a zsarolás, hogy tetszik, másik oldalról is működik, mert azt mondhatják, hogy addig nem hagyják jobban a magyar dossziékat, például a magyar helyreállítási tervet, ugye, ami 5,8 milliárd eurós visszaemtételő támogatást tartalmaz.
És ahol sürget az idő, hiszen azt az év végéig el kell fogadni, hogy megmaradjon
el kell
a pénz.
Fogadni, ami Magyarország nem pislog. Tehát érdekes mondom, a kettő, abban a négy dossziéból kettő esetében például látható az, hogy ha kifutnak az időből, akkor csúnyán felsülnek. Magyarország elveszti a pénzt, 70-80%-át, azért annak a pénznek, amit másfél éven keresztül tárgyalt. Másfelől Ukrajna nem jut hozzá az életfontosságú, létfontosságú pénzekhez. Az Európai Unió azt szeretné, hogyha január elején megkapnák ezt a pénzt.
Varga Mihály pénzügyminiszter úgy fogalmazott a mostani brüsszeli ECOFIN-es találkozó után, hogy Magyarország veszélyes precedensnek tartja, hogy a hazánknak járó uniós források kifizetését más azoktól teljesen független ügyekhez kössék. De ha jól veszem ki a szavaidat, akkor igazából itt a magyar kormány volt az, amelyik az ukrán hitel elfogadását az őt érintő egyéb pénzügyi döntésekhez kötötte.
Én azt hiszem, hogy ez a helyzet. Tehát ezt azért nagyon nehéz kétségbe vonni, még akkor is, hogyha nyíltan ezt nem teszik meg természetesen, mert az nem elegáns. De azért bárkit megkérdezünk itt, mindenki ezt úgy kezeli, hogy ukrán csomaggal szembeni magyar blokkolás, vagy a magyar blokkolás a csomagnak, az végső soron arról szól, hogy Budapest minél kedvezőbb körülményeket írjon ki magának a másik két dossziében, ami őt érinti. Pár nap múlva ki fog derülni, hogy kinek volt igaza, tehát ne menjünk elébe adnak, hogy esetleg Varga Mihálynak lesz igaza, vagy pedig nekem. Pár nap múlva, ha Magyarország mégis bele fog menni ebbe, akkor nyilvánvaló, akkor látni fogjuk azt, hogy itt arról volt szó, hogy tényleg egy árukapcsolásról volt szó, azért, hogy kedvező feltételeket írjon ki magának, például ugye a kondicionalitási vagy feltételességi eljárás esetében. Ott ugye a felfüggesztett pénzeknek a mértékéről, összegéről van szó.
Visszatérve az Ukrajnának szánt hitelre, ez az elvi ellentét, amit említettél, azt jelenti, hogy az Európai Unió egy közös hitelfelvételt szeretne, amíg Magyarország azt javasolja, hogy a tagállamok egyenként nyújtsanak segítséget Ukrajnának. Orbán Viktor kormányfő korábban is erről beszélt. Most, hogy ha jól veszem ki a szavaidból, tehát hivatalos vétó nem volt, egy informális munkareggelin derült ki, hogy Magyarország valószínűleg nemmel fog szavazni, hogyha szavazásra kerülne sor. Tehát így, hogy hivatalos vétó nem volt, így mi lesz a folytatása ennek az ügynek, milyen fórumra kerül az Ukrajnának szánt hitel kérdése?
Két megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy Budapest beadja a derekát, és EU-27-es megoldás születik. Ez az első verzió.
Tehát de hát,
hogy
itt még akkor a színfalak mögött mennek az egyeztetések?
Igen, így van. Tehát, hogy ha ez elkerül a miniszteri szintre, akkor nagy valószínűséggel akkor már megállapodás lesz róla. És közben számos szinten folynak az előkészítések. Egyébként az egésznek a nyitó lépés ebben a táncban, hogy így fogalmazzak, hogy Magyarország most benyújt egy jelentést arról, hogy milyen addicionális, pótolagos intézkedéseket hozott az Európai Bizottság november 30-ai véleménye óta, ugye tudjuk mindenki, hogy a feltételességi eljárásról van szó. Az Európai Bizottságnak erre lesz két napja, hogy ezt elvégezze az értékelésének, a negatív értékelésének a frissítését, és hétfőn már a nagyköveti tanács elé kerülhet. Optimális esetben kedszerda körül lehet egy csomag megállapodás, hangsúlyozott csomag megállapodás. Viszont visszatérve a kérdésedre, ugye ez az első, mondjuk így, hogy optimális opció. Van egy másik opció is, amit belengedtek a magyaroknak, nyilvánvalóan ezért egy kicsit a magyarokat is visszazsarolják, az pedig az, hogy bármi is lesz, az EU-26-ok, ha kell, de a többéves keretköltségvetés egyhangúságot igénylő módosítása nélkül az EU-26-ok megtalálják a módját annak, hogy keresztül vigyék az akaratukat Magyarország kihagyásával, és úgy utassák el Ukrajnának ezt a támogatást, ezt a pénzt, hogy Ukrajna ezt stabilnak tekintse. Ugyanis ezzel van itt egy fontos, nagyon fontos kitétel, hogy miért ragaszkodik az Európai Bizottság és 26 tagállam ahhoz, hogy változzon a módszer, és Ukrajnát gyakorlatilag uniós költségvetési garancia vállalással fizessék ki, nem pedig a korábbi eset, amikor tagállami garancia vállalás volt, és hogy Budapest gyakorlatilag most így csinálna, kétoldalú alapon tenni ezt meg. Nos, a válasz itt az, hogy ez a második eset nem működött. Amikor 27 országból kell összegelebézni állandóan a garanciákat, és mindig jóvá hagyni esetről esetre a dolgot, akkor sokszor előfordulhat az, hogy egyes országok késlekednek, lehetnek belpolitikai krízisek, és a végső soron Ukrajna így lemaradt egyébként 3 milliárd euróról, 9-et ígértek nekik 2022-ben, csak 6-ot fognak kifizetni. Ezért találta ki az Európai Bizottság azt, hogy legyen egy stabil keret, és az ukrán kérdést meg lehet oldani 27-es keretben. De ha nem lesz meg, akkor azt mondják a többiek, akkor Magyarországot maguk mögött hagyjuk, és megoldjuk ezt 26-os keretben.
Most térjünk át az olaj ársapka kérdésére. A magyar kormányzat kommunikációja azt súlykolja, hogy az olaj ársapkának köszönhető, hogy el kellett törölni, meg kellett szüntetni Magyarországon az üzemanyagok hatósági árát. Ezzel indokolják a benzin és a gázolaj drágulását. Hogy néz ez ki Brüsszelből?
Azt tudjuk, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok után egyébként több hónappal később eldöntötte azt, hogy a tengeren érkező orosz olajszállításokra embargót hirdet. Ez körülbelül az Európai Unióba irányuló orosz olajszállítások 90%-át érinti, hiszen 10%-a az a vezetéken érkező olaj, és ami a Magyarország, Szlovákia és Csehországról szól. Ez az említett állapotban említett három országnak sikerült kitárgyalni egy mentesítést a barátságkőolajvezetékre, azon keresztül továbbra is áramolhat zavartalanul Magyarországra a kőolaj. Annak egy ága egyébként Lengyelországot is érintette, de lengyelek ugye már korábban saját döntésből leváltak az orosz olajról, ők ezt már korábban eldöntötték. Tehát három országot érdekel, és három ország számára ez a lehetőség ezzel majd december 5-én nem szűnt meg. Egy változás lesz, ennek az embargónak egy következő fokozata is, ez pedig valóban arra vonatkozik, hogy február 5-e, ez a következő szint, után ugye ez az embargó majd a különböző kőolaj származékokra is, tehát nem csak a magára a fizikai kőolajra, áramlásra, nyersolajra, hanem a származékokra is, és az is, ugye, hogy a Magyarország esetében ugye azt mondták, hogy a MOL ezzel nagyon jól jár, hiszen körülbelül 30%-kal olcsóban szerzik be az olajat, mint azok, akik a világpiacon vásárolják meg, tehát a többi uniós tagállam, és ez egy torzulást okozhat a belső piacon, ezen az alapon tulajdonképpen megtiltották azt is, hogy legyen egyfajta reexportálási lehetőség. Magyarán az, hogy a MOL akár máshova továbbra is tudjon szállítani elég magas áron kőolajat, de ugyanaz vonatkozik Szlovákiából is, Szlovákia sem importál, Szlovákia sem exportálhat Magyarországra, Magyarország nem importálhat majd kőolajat, ugye a magyarországi finomítóban. Ugye ez fölmerült a magyarok esetében is. Viszont van egy másik eleme ennek az embargó dolognak. Látták azt, hogy ez önmagában egy fontos döntés, de még mindig nem volt meg két alapvető problémát. Oroszország esetében ugye fönnállt a lehetőség annak, hogy Oroszország a kőolajat másfelé átirányítja, hiszen tengeren lehet hajózni másfelé is. Plusz a szankciók úgy is jönnek Oroszországról, hogy minél kevesebb kárt okozzanak az Európai Uniónak, illetve a világnak is, világpiacnak is. Ezért találták ki azt az amerikaiak sugallatára. Amerika ezt Iránnal kapcsolatban már használta korábban. Egyesek szerint nagyon jól működött, mások szerint kevésbé. Az, hogy akkor csinálják azt, hogy gyakorlatilag bevezetnek egy olajársapkát, ami azt jelenti, és ez nem az Európai Unióra vonatkozik ebben az esetben, hanem az Európai Uniónak a tengerhajózása, tehát az áruszállítási szektorára, itt főleg a görögök, a ciprusiak, a máltaiak érintettek, amelyeknek a tankhajói ugye rengeteg olajat, orosz olajat szállítanak mondjuk harmadik országok felé is, illetve a biztosítási szektorra is. Magyarán maximum hordonként 60 dollárig lehet vásárolni orosz olajat. E fölött, ha valaki e fölött akar vásárolni orosz olajat, harmadik országokról van szó, akkor a biztosító társaságok nem köthetnek velük ugye a biztosítást az olajszállítására, ami az elég kizáró tényező lehet az olajszállítása, hiszen akkorák a kockázatai ennek, plusz még az európai ugye, tankhajó hatalmak sem tudnak bekapcsolódni ebbe a rendszerbe. Úgy tudom, hogy most a legfrissebb hírek szerint Oroszország most 64 dollárért árulja a hordóját az olajnak, tehát ez 60 dollárra megy le, olyan nem annyira hatalmas nagy csapás lesz ez Oroszország számára egyébként, hogy csak ebből indulunk ki. De ennek van jelzési értéke, és hogyha ez globális méretekben vagy nagy méretekben történik, akkor nehezebb lesz az oroszoknak új felvevő piacot találni az olajukra. Már pedig tudjuk, hogy az olaj igazán az érzékeny pontja az oroszoknak, nem annyira a gáz, az a sebezhető pontja, hiszen a költségvetési bevételeiknek a nagyobb része nem is a gázszállításból, hanem az olajszállításból származik.
Arról beszéljünk még egy mondatot, hogy ez a szabályozás miként érinti Magyarországot. Mert azt mondtad, hogy Magyarországra és másik két Európai Uniós országba nem kerül tengeren szállított kőolaj, csak vezetéken keresztül szállított kőolaj. Erre van-e bármilyen korlátozás vagy szabályozás az EU-n belül most?
Elég megnéznünk azt, hogy Magyarország jóvá hagyta ezt az olajársapkát, és tudomásom szerint igen. Ha már fizettünk, akkor a panasznak ritkán van helye, Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy Magyarország azért is fogadta el az olajársapkát, mert Magyarországot ez így közvetlenül nem érinti, hiszen a kőolaj továbbra is áramolhat ugye Oroszországból Magyarország felé. Hozzáteszem azt, hogy természetesen ebben is van azért kockázat, hiszen háborús területen keresztül áramlik az olaj.
Van-e valamilyen korlátozás arra, hogy Magyarországon vagy a Szlovákiában finomított kőolajat merre lehet továbbadni, merre lehet kereskedni vele?
Erre van egy újraexport tilalom, tehát megengedte az Európai Unió, hogy ez a három ország tekintettel arra, hogy nem nagyon tudnak más megoldást találni, ami helyettesíteni az orosz kőolajszállítást. Ezt elismerte az Európai Unió, tehát ennek a három országnak egy, hogy tetszik, jogos, az egy jogos kívánsága, jogos érvelése volt. Viszont cserébe azért, hogy ez a három ország egy olcsóban, jóval olcsóban szerzi így be a kőolajat. Ugye főleg Magyarországon vonatkozik a barátság körvezetéken, ugye amit tettem, annak idején, amikor ezt elfogadták nyáron, akkor valami 30%-kal olcsóban szerezték be az urali olajat a körvezetéken keresztül, hogy ne reexportálhasson, tehát ne más országokba ilyen kőolajszármazékokat és ilyen termékeket, hiszen azzal gyakorlatilag ők egy versenyerő előnyre tesznek szert a MOL nevezetesen, hogy olcsóbb nyersanyagban dolgozik, miközben az európai piacon ugye a többiek a versenytársai, akár a lengyel Orlen vagy mások, sokkal drágábban vagy drágában szerzik be a kőolajat, és neki kellene versenyezni az így nyilván olcsóbb magyar terméket. Ezt a lehetőséget, ezt a kaput, kiskaput zárták be Magyarország számára, és nem csak Magyarország, Magyarország, Szlovákia és Csehország számára is.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!